Eredményesére találkozók 2011. augusztus 19-e. Hogyan élsz?
Egy nagyon-nagyon szép jó reggelt kívánok nektek. Az elvonási tüneteim hoztak vissza. Ugye hány hétig nem találkoztunk? Három? Három hétig. Nincs mentségem. A múlt hetet orfűn töltöttük. Pásztor Fodor Jánosnak a kaposvári gyülekezetnek a szervezésében évente egy második kis konferencia kerül megrendezésre. Ugye van a budapesti szervezésben a kaposvári konferencia, és aztán kaposvári szervezésben most idén egy orfűi konferencia. Vasárnaptól péntekig az 5 nap, ugye 6 nap, és ez egy egész pici, ilyen családiasan induló kis alkalom volt, még egy évvel ezelőtt, hol volt, még egy másik helyen volt, azt hiszem ilyen 50 ember volt körülbelül, azelőtt mondják, hogy ilyen 20-30 fő, tehát ilyen kis létszámú dolog. Sziasztok! Szia Gyuri! De viszont az élmény az valami frenetikus. Részben nagyon egyszerű emberek, sokszor nagyon pénzügyi kihívásokkal élő emberek, lehet így mondani, hogy szegény emberek, akkora szívvel, hogy az ember így rabul esik nekik. Tehát az ember oda visszakívánkozik, mert annyi szeretet van, annyi elfogadás van, annyi befektetés van, hogy ámulatos. És hát ez nyilván annak köszönhető, hogy egy kis gyülekezet, ahol még mindenki egész közelről ismeri a másikat, ahol mindenki ismerőse, vagy majd, hogy nem barátja egymásnak. Nagyon nagy élmény. Viszont történt egy kis probléma. Ez a hír úgy tűnik, hogy nem maradt titok, és idén már 180 volt a létszám, és ugye az volt a csúcs, az átlag ilyen 120-140 körül, mert voltak, akik csak így egy napra jöttek le, és ilyen igazi konferencia jellege kezd lenni, viszont egy ámulatos helyen volt. Nem tudom, jártatok-e már orfűn? Kérlek titeket, hogyha nem jártatok, menjetek el Orfűre. Orfű Pécs alatt van, egy tórendszer körül mi van ott? Mecsek? Igen. A mecsek tetején, egy völgyben, egy tó. És az ember azt gondolja, hogy Magyarországon nincs ilyen hely, ahol a szállás volt, az egy tanya, egy lovas tanya, ami egy hegynek a tetején van, dimbek dombok, körpanoráma, ugye te ellátsz a következő országig, de a közeli dimbek dombok, ami a hegy teteje, az ilyen harapós zöld fű, tehát tudod, hogy oda mennél és beleharapnál egyet, és úgy éreznéd, az fincsi lenne. Azt hiszem 40-valahány ló, ami ilyen gicsesen szétszórva a dimbek dombok között legelészik. Kecskék, bárányok és szamarak caplatnak szana szét. Tehát ámulatos, gyönyörű, orfű. És aztán lent a völgyben egy tó, ahol strand van, meg minden. Úgyhogy kérlek, hogyha tűnődtök rajta, akkor menjetek el, és hogyha jövőre van lehetőségetek eljönni az orfűi konferenciára, akkor jó előre kezdjetek el imádkozni, érte, hogy beférjetek. De nagyon nagy élmény, tehát érdemes, szia Attila, érdemes eljönni. Úgyhogy ott voltam múlt héten, és egy nagyon érdekes hetünk volt. Nagyon érdekes hetünk. Jó, viszont most vágjunk bele. Szeretnék egyet röviden imádkozni. És Gyuri, van-e üzeneted? Nincs neki. Hazudik. Hazudik, de rendben, mert 3 hétig nem voltam itt, és ha nem beszélhetek, fölrobbanok. Úgyhogy mennyei atyánk. Kérünk titeket, nem, hogy van? végülis ez se rossz, de ez a Szent Háromságnak egy furcsa értelmezése. Tehát 3 hét alatt nagyon komoly visszaesés. Kérek, figyeljetek, ha az üzenet nagyon megváltozott, akkor azért szóljatok, tudod, ilyen... Nem az.
Tessék? Milyen konferencia volt?
Milyen konferencia volt, igaz? Nagyon jó. Igen, kár. Orfű, és... Igen, Csapó 2, jó. Kezdjük előről. Mennyei atyánk. Eddig jó, ugye? Tehát ez jó, oké. Okay. Próbálom lassan csinálni, nehogy... Tehát mennyei atyánk, kérünk téged. De titeket is kérhetnénk, de téged kérünk, hogy áld meg ezt a mai reggelt. Áld meg minket. Külön-külön mindannyiunkat. Miattad, és egyedül miattad vagyunk itt. Te vagy az, aki teremtettél minket. Te vagy az atyánk. Te vagy a teremtőnk. Te értesz minket egyedül. Te tudod, hogy miből és hogyan formáltál. Hogy milyen célra. Hogy mit bírunk és mit nem. Hogy hova kell eljutnunk. Te vagy az atyánk. Te vagy a teremtőnk. Te vagy az egyetlen, aki igazán méltó arra, hogy hozzánk érjen, hogy tanítson minket, hogy szóljon hozzánk. Te vagy az egyetlen, aki igazán méltó arra, hogy vezess minket. Te vagy az egyetlen, aki nem csak méltó, de képes rá, hogy megvigasztaljon minket, hogy erőt adjon, hogy életet adjon. És mi ezt tudjuk? Tudjuk, hogy nem élhetünk nélküled. Tudjuk, hogy te vagy Isten, és te vagy a mi Istenünk, az én Istenem. Töltsd be minket. Láttuk a fiadat, láttuk Jézus Krisztust, és láttunk rajta keresztül téged. Gyönyörű vagy. Hibátlan. Add, hogy ezt ne felejtsük el soha, hogy téged szemléljünk, és az életünket úgy éljük, hogy emlékszünk rád, arra, hogy ki vagy, hogy milyen vagy, hogy mit tettél értünk, hogy feltétel nélkül szeretsz, hogy annyi ígéretet tettél nekünk, hogy azt el sem merjük hinni. Te vagy az életünk, akár értjük, hisszük és tudjuk, akár nem. Te vagy az élet. Te vagy az életünk. Nincs élet rajtad kívül. Rajtad kívül csak létezés van. Csak túlélés. És mind életet keresünk. És ez az élet nálad készen van. Ezért vagyunk itt. Hát a fiad nevében, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Jó, Efezusiakhoz írt levél. Rendben, emlékeztek, még 3 héttel ezelőtt volt a Vissza a valósághoz program első debütáló délutánja. 3 hete volt, így van, szia Péter, 3 hete, és Pásztor Kende titokban számolt a háttérben, és azt mondta, hogy hányan? 140 fő körüli létszámmal voltunk jelen. Óriási, úgy értem. Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm, hogy szóltatok a barátaitoknak. Legyen ez egy új korszak eleje, oké? Okay? Tehát legyen ez valami olyasmi, amiről a világ, Magyarország fél éven belül, egy éven belül tudni fog, oké? Okay? Hogy létezik egy mozgalom, léteznek emberek, akik fölteszik a komoly kérdéseket és komoly válaszokat kapnak. Hogy létezik egy csoport, amely titokban ott van mindenütt, oké? Okay? Titokban ott van mindenütt, és képes embereknek segíteni egy igazi életet élni. Oké, okay, vissza a valósághoz, mert hogy valahol máshol töltöttük az éveinket, az éveink nagyját. És az én üzenetem ezen az alkalmon a férfi és nő kapcsolat volt, azzal a címmel, hogy bukásra felkészítve, de mondhatnánk azt is, hogy bukásra ítélve. Azt mondtam, hogy a világ olyan elvárásokat, szerepmintákat, olyan képeket kondicionál belénk a kapcsolatról, a szerelemről, a házasságról, amelyeket ha elhiszünk és elhittük, amelyeket ha képviselünk és képviseljük, akkor szétzúzzák a kapcsolatainkat. Bukásra ítélnek minket arra, hogy az, ami dicsőíteni kellene, aminek dicsőítenie kellene Istent, a férfi és nő kapcsolat, a nő tisztelete, a férfi szeretete, az egy szégyen legyen. Ez a világ terve. Isten meg akarná mutatni önmagát a Földön, a legkisebb kapcsolatban, és az ördög szeretné, hogyha ez Isten szégyene lenne. És téged arra készít fel, hogy tönkreted azt, amire a legjobban vágysz. Oké? Okay? És nem ez a teljes üzenet, ez a tortának egy pici szelete, egy egész vékony kis szelete. Az elkövetkező, azt gondolom, hogy hónapokban rengeteget fogunk beszélni erről, hogy mit jelent férfinak lenni, mit jelent nőnek lenni, mit jelent kapcsolatban élni, mit jelent szeretőnek, tisztelőnek lenni, de még nem most. Mert még van két vagy három vers az Efezusiakhoz írt levélben előtte. Jó, de ez itt egy kicsit a reklámhelye, készüljetek. Ha ismertek embereket, akik házasságban élnek, ha ismertek embereket, akik párkapcsolatban élnek, ha ismertek olyan embert, aki nem él párkapcsolatban, de szeretne, akkor szóljatok nekik erről az anyagról, hogy ez jön, ez készül. Jó? Tehát szóljatok nekik. Hintsétek a hírt, hogy valahol van egy őrült fickó, aki erről fog tanítani, és megmondja a frankót, jó? Amiért, hogyha pénzt kérne egy párkapcsolati konferencián, nemhogy pénzt nem kapna érte, hanem megvernék. Mert nem az a népszerű üzenet, de az az üzenet, amely visszaadja a reményt, oké? Okay? Mert milyen gonoszság azt mondani egy haldoklónak, hogy jaj, minden rendben van, nem fogsz meghalni. Ez gonoszság, oké? Okay? Miért nem hagyod, hogy felkészüljön a halálra? Tehát miért nem nézhetne szembe a valósággal? Milyen gonoszság azt mondani egy betegnek, hogy nem vagy beteg? Mert így nem adsz neki esélyt a gyógyulásra. Milyen gonoszság azt mondani egy kategóriára, ami beteg, hogy nincs semmi baj vele, és nem is lesz, és így elvenni az esélyt arra, hogy az meggyógyuljon. És a házasság egy ilyen kategória. A férfi-nő kapcsolatról, figyeljetek, a világ úgy általában semmit nem tud. Annyit tud róla, amit a női magazinokban lehet olvasni. 10 pont arról, hogyan fűzzük meg a férjünket, vagy nem tudom. Nem? Valami ilyesmi. A szüleink már nem mondták el nekünk, mert a saját házasságuk is egy kudarc volt. A nagyszüleink, ők talán még mondtak valamit. Az iskolában egy szót sem beszéltek róla, legfeljebb 2 felvilágosító óra, ahol a biológiai különbségekre felhívták a figyelmet. És aztán sok sikert! Úgy értem, gyakorolj! Fogunk róla beszélni. És azt gondolom, hogy nagyon sok ember életét fogja megmenteni ez az információ. Nem én, hanem a Biblia, nem az én bölcsességem, hanem Isten vezetése. Ő a teremtőnk. Ő az, aki tudja, hogy milyen célra, mi végre hozott minket létre. Úgyhogy fogunk róla beszélni. De most, Efezusiakhoz írt levél, 5:15. Jól vigyázzatok tehát. Pont. Jól vigyázzatok tehát. A tehát nyilván utal arra, hogy elhangzott előtte valami, amire most hivatkozunk. Mi hangzott el előtte? Hányan emlékeztek rá, hogy miről beszéltünk az elmúlt 3 hónapban? A világosság és sötétség, oké? A megcsalás, amely ott van a világban, a becsapás, a dezinformáció, hogy egy nagyon tudatos, nagyon módszeres módon a világ, az a rendszer, amiben élünk, elhitet minket. És nem fogom megismételni, hogy mivel, de gyakorlatilag céltudatos, manipuláló üzeneteket kapunk, hogy annak a rendszernek, amely nem minket szolgál, amely nem akar megmenteni, ami nem akar csak használni, te engedelmes része maradj. Sötétség. Információ hiány, vagy becsapottság. Valós információ, amelynek egy jó része hazugság, így becsap. És ezzel szemben a világosság, azaz, amikor a dolgok nyilvánvalóak lesznek, és megérted őket. Számodra nyilvánvalóak. A világosság nem egy olyan tudás, ami neked nincs meg, hanem egy olyan tudás, ami már megvan. Mikor jársz a világosságban? Ha azzal élsz, amiről már meg vagy győződve. Ezt mondta az utolsó vers, amit részletesen olvastunk, mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Tehát mi a világos? Az, ami nyilvánvalóvá lett. Nyilvánvalóvá kell válni a dolgoknak. Ezen dolgozik Isten. Akarom, hogy értsd! Ha-ho, van itthon valaki? Nyilvánvalóvá kell válnia előtted, hogy mi van, hogy hol vagy, hogy hogy kéne élned, hogy ki vagyok én, hogy ki vagy te. A dolgoknak nyilvánvalónak kell lenni. A világ azt szeretné, hogyha a dolgok nem lennének nyilvánvalóak. Mert akkor felelős döntést hoznál, akkor azt mondanád, hogy hülyék vagytok, hát nem maradok része ennek a rendszernek, hát elment az eszetek, hát látom, mi van itt, csá, én megyek. De ezt a világ nem akarja, azt mondja, hogy minden rendben van, rendben lesz, csak marad. Nézd meg, itt van egy, ezt megkapod, csiling, ezt megkapod, gyere, sötét. És hazudik, hogy maradj. Jó, de ha megvan a világosság, és érted, hogy van ez a kettő, és benned is megvan. Ugye, van benned egy rész, amely, mint egy vágómarha az acélkarámban megy a mészáros felé, és fogalma sincs róla, csak cammog előre a karámban, és van egy részed, amely lát, és amely azt mondja, hogy döntenem kell, változtatnom kell. Jó? Mind a kettőre megvan az esélyed. És ezt mondja, jól vigyázzatok tehát. Jól vigyázzatok tehát. Az emberi élet nem egy passzív élet. Az emberi élet nem az, hogy megszületünk és növünk bele a világba, mint a dudva. Mindenfajta aktivitás nélkül, mindenfajta felelősség nélkül. Az emberi élet egy olyan, amely tele van döntésekkel, amely tele van felelősséggel, ahol aratjuk, amit vetettünk. A modern ember szeretné, ha nem így lenne. A modern ember szeretné, hogyha az állam gondoskodna. A kultúránk legyen olyan, hogy én csak követem azt, ami a szívemben van. Én csak, tudod, és kövesd a szíved. Azaz, ami a legkönnyebben előbudjan belőlem, a legnyilvánvalóbb vonzódások, attitűdök, azokat én csak úgy élem. És növök bele a világba, mint a dudva. Engem hagyjál azzal, hogy most csináljam másképp, vagy döntsem el, vagy hagyjál engem ezzel. Én csak elég gondom van így is. Én csak úgy nőni akarok bele a világba, mint a dudva. Mi az a dudva egyébként? Fogalmam sincs. Ez valami gaz. Ez az. Na, a gaz az nő bele a világba. Ő azt mondja, hogy nem. Ugye, értem, Isten képére vagyunk teremtve. Döntéseket kell hoznod. És itt a félreértés az, hogy akkor nekem kell mindent rendbe hoznom. Nem, ezt nem mondtuk, tudod, nem erről beszéltünk, hogy mégiscsak a hátadra kell venni a világot, csak gondolkodnod kell. Nem sokat, egy picit. A megértés szintjéig el kell jutnod. Ugye sötétségről és világosságról beszéltünk, nem arról, hogy kiváltja meg a világot. A világot már megváltották, minden el van intézve, neked csak tudnod kell róla. De amiről tudsz, az szerint kell élned. Tehát azt mondja Isten, hogy vigyázz, ha láttad a világosságot, a szívedben ragaszkodj hozzá. Isten velem van. Kérlek, akkor gondold ezt minden nap. Vigyázz, mert tudod, hogy létezik sötétség, ahol azt akarják, hogy elfeledkezz róla, hogy Isten veled van. És egész másképp fogod élni az életedet, ha Isten nincs veled, mint hogyha veled lenne. Járj a világosságban. Azt mondja tehát, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Az, ami csak úgy kijön belőled, az, ami a neveltetésünk, a kultúránk, a társadalmunk, a világ inspirációja által csak úgy kijön belőled, az nem jó. Hű, de akkor ez kényelmetlen. Hát akkor sose lazíthatok. Pásztor Sellert kérdezte meg egyszer egy barátom, hogy figyelj, pásztor, ugye azt mondod, hogy a szellemiség az az, hogy bízom Istenben. A szellemiség az az, hogy őrá fókuszálok, hogy ővele gondolkozom, és ezért békességem van. Nyugszom. Miatta. Figyelj, te ebből sose lazítasz? Ugye te mikor lazítasz? És persze se elég ült. Tényleg gondolkozott. Végig gondolta. Abszolút látszott rajta. És azt mondja, hogy de ez nem nehéz. Mindannyian csináltok néhány dolgot egyfolytában. Tudtátok? Levegőt mikor vettél utoljára? Nehéz volt? Hú, ne, sajnálok. Neked mindig csinálnod kell ezt. A vallásod előírja, mi lélegezned kell. Csórikám. Ne viccelj, meghalok, ha nem teszem. Értjük el, hogy ugyanez a helyzet Istennel. Ugye te meghalsz, ha nem gondolkozol vele. Annak az életnek, amire vágysz, ahol szabad lehetsz, ahol a gondokat levette rólad egy óriási, téged szerető, veled és érted harcoló Isten, annak az életnek vége van, ahogy megfeledkezel róla. Nincs vége, valósan ott van, de neked mi hasznod belőle, ha nem emlékszel rá? Hogyha hívőként úgy élsz, mintha nem volnál hívő. Hogy miközben van Isten, úgy élsz, mintha nem lenne. Miközben megígérte neked, hogy minden a javadra lesz, te elfeledkezel erről, és úgy élsz, mintha semmi nem lenne a javadra. Mi hasznod akkor belőle? Tudod, a szabad akarat törvénye azt írja elő, hogy Istennek tisztelnie kell azt, hogy te miben hiszel. Ha abban hiszel, hogy nem segít neked, akkor távolról kopogtat, és azt mondja, hogy engedd meg, hogy segítsek. Miközben te panaszkodsz, hogy miért nem segítesz. És ő azt mondja, hogy azért nem segített, meg nem engeded meg. De hogy nem engedném? Hát úgy nem engeded, hogy nem hiszel nekem és bennem. Puffogsz itt, hogy segíts. De a puffogásodban az van, hogy nem vagy itt, nem fogsz segíteni, nem vagy az, akinek mondod magad, és én itt követelem, hogy tedd meg végig, amit mondtam neked, és te nem teszed meg. Valójában az, amiben hiszel, az az, hogy Isten vagy nincs ott, vagy egy zsugori, kicsinyes valaki, aki tojik rád. Ez a hited. És Isten azt mondja, hogy legyen a hited szerint. Jól mondom? Vigyázz, hogyan élsz. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Így folytatja. Mert a te kezedben van, nem is tudom, a kilincs, a kulcs Istennél volt, ő már kinyitotta, mert csak azt mondta, hogy nyomd le a kilincset, és a kilincset hittel nyomjuk le. Miben hiszel? Mire gondolsz? Mire fókuszálsz? Kiben bízol? Ez az egész kérdés. Ennyi az össz dolgod. Nem kell megváltani a világot. Figyelj, ha bízol Istenben, ha hiszel neki, akkor azokat a tetteket, amiktől annyira félsz, amiket olyan nehéz lesz megcsinálni, azokat Isten fogja megcsinálni rajtad keresztül, és azok gyümölcsök lesznek. A gyümölcs az élet természetes eredménye. Ugye te egy fát elültetsz, felnő, kapja az esőt, fényt, a levegőt, és gyümölcsöt terem, teljes természetességgel, anélkül, hogy erőlködne. Te is, ha bízol Istenben, ha megmaradsz a szeretetében, ami nem nehéz, ez jó dolog, akkor azt veszed észre, hogy azt a mindenit megbocsájtottam a feleségemnek. 5 perc alatt ezzel dicsekedtem itt az előbb. Összevesztem vele, máskor egy hétig folytogatom emiatt. 5 perc volt. Elhiszitek? Ezt nem hiszitek el? Tudom, én se hinném el. 5 perc után megbocsájtottam. Fogalmam sincs, hogy történt. Nem lenne szabad, hogy így legyen. Ilyen nem történik. Ha csak nem Isten csinálja. Nehéz volt, Sanyi? Nem, ez csak úgy jött. Jó, persze, mindig ott van bennem, hogy meg kéne, hogy bocsáss. De amikor tényleg megtörténik, akkor azt mondom, hogy dicsőség Istennek. Gyümölcs. Mi volt az én részem? Az előző pár év, amikor azt mondtam, hogy Istenem, segíts. Istenem, segíts. Tudod, én nyomorult, én. Segíts rajtam. Bíznom kell benned. A te életedet kell, hogy éljen, mert az enyém az elpusztít mindent. Ez van ideírva. Jól vigyázzatok. Tehát hogyan éltek? Rendben? Fogtok vigyázni? Oké. Okay. Mindenki vigyázni fog. Sanyi, akkor ez megint egy munkaprogram? Úgy értem, ott lógunk a pokol tüze fölött, és fogjuk a madzagot? És Isten meg rázza? Vagy a világ rázza, nem Isten. A világ rázza. Tudod, és ti meg jól vigyázzatok, hogy el ne engedjétek. Hát valami ilyesmi. Nem ilyen. Mit tudsz tenni, hogy el ne feledkezz róla? Rómaiakhoz írt levél 10-17. Az? Mi van 10-17-ben? Oda kell lapozni. Igen, ott van. 10-17. Figyeljetek, ez van ideírva. A hit, ugye erről beszélünk. Mi kell ehhez? Hit. Meggyőződés arról, ami van. Világosság kell. Isten velem van. Világosság. Hit, hiszem, tudom, hogy Isten velem van. Van róla információm, van egy meggyőződésem róla. Isten velem van. Isten szeret engem. Ez a hit. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Mindenkinek van hite. Kérdés, hogy mit ír le a hited? Isten ott ül fönn a mennyben és tojik rám. Ez a hited Istenről. Ugye te ebben hiszel? Vagy Isten itt van velem, és mindent a javamra fordít. Miben hiszel? A hitedet várja Isten. De a hit miből jön össze? Ugye te, hogy összeszorítod a fogadat? És csikorgatod? És nagyon akarsz hinni? Nem. A hit hallásból van. A hited azzal épül, vagy rombolódik, hogy mit hallasz. Ugye te, a hit meggyőződés, amely információból épül. Igaz? Minden meggyőződés információból, hiteles információból, úgy is lehet mondani, hogy bizonyítékokból épül. A te hited is ebből épül. Mivel táplálod az agyadat? Milyen információkkal épül a meggyőződés rendszered? Ezt jelenti a hallás. Hallod az információt, gondolkozol rajta, és meggyőződésre jutsz. Mit kell tenned? A megfelelő forrásból hallani. Az, amit most csináltok, hogy itt vagytok az eredményes élettalálkozón, az egyik olyan tett, amivel növekszik a hited. Amikor meghallgatsz egy üzenetet Pásztor Kendétől, vagy egy olyan prédikátortól, aki hisz Istenben, az fontos, tiszteli a Bibliát, újjá van születve, és érti, és hiszi, és éli a kegyelmet, akkor az építi a hitedet. A hit hallásból van. És a hallás pedig az üzenet, amit hallunk, az információ pedig Istentől kell, hogy jöjjön. A hallás pedig Krisztus beszéde által. Tehát mi a... Oké, itt van a kereszténység teljes munkaprogramja. Rendben? Ez... Oké, dolgozni akarsz? Na, akkor itt van. A munkaprogram ez. Hallgasd Istent. Olvasd a Bibliát. Hallgass olyan üzeneteket, amelyek a Bibliát értelmezik. Imádkozz, elmérkedj Isten előtt. És ő beszélni fog hozzád. Egyenesen hozzád, a prédikátoron keresztül, és a Biblián keresztül. Jó könyvek esetleg, megint ezen a szűrőn keresztül. A világ mennyit beszél hozzád? Megtalálja a módját, hogy szóljon hozzád? Nem, a világ nem csinál ilyet. A világ végtelenül tiszteli a te magánszférádat, a te intellektuális, hogy is mondjam, autonomitásodat. Nem mond neked semmit, nem szól bele, nem tesz javaslatokat, csak hogyha engeded, oda jön hozzád, elnézést, Éva, megengednéd, hogy az életről néhány gondolatot megosszak veled? Mire Éva mondja, nem, bocsánat, hogy zavartam, nem, csak akkor jövök legközelebb, hogyha hívsz, jó? Tehát a világ nagyon visszahúzódó, tehát a világ nem tömít el a fejedet semmivel. Ja nem, ezt Isten csinálja így. A világ nem így csinálja, a világ hogy csinálja? A világ úgy csinálja, hogy óriás plakátokat tesz ki a városba. Tévét ad neked, és rászoktat. Újságot ad neked, és rászoktat. Ő nevelte fel a nagyapádat, az apádat, és ő neveli a gyerekeidet. Ő nevelte fel a barátodat, a férjedet és a feleségedet. Az ő szavait hallod mindenhonnan. Mindenhonnan. Minden olyan pillanatban, amikor magadnál vagy. És aztán, amikor csend van, és nem vagy óvatos, nem vigyázol, akkor ugyanezeket a szavakat mondod önmagadnak. Mert ha nem döntöd el, hogy mit gondolsz, akkor azt fogod gondolni, amit a legtöbbet hallottál. És ott ülsz a csendben, és a csendben a világ jelszavait visszhangzod magadnak a nap 24 órájában. A hit hallásból van. Nem csoda, hogy abban hiszel, amit a világ akart. Nem csoda, hogy a hited egy negatív hit. Nem csoda, hogy egy olyan erő vezeti az életedet, amire azt mondod, hogy csak mentsetek ki innen. Én vagyok önmagam legnagyobb ellensége. A kérdésem az ez, mennyi esélyt adsz Istennek, hogy felülírja ezt a programot? Mennyit beszélhet ő? Mert ő tényleg úgy csinálja, hogy az előbb mondtam. Ő nem nyomul. Nem töri rád az ajtót, nem tesz óriás plakátot a házad elé. Reggel felébredsz, és Istennek négy angyala ott áll, és azt mondja, Istennek üzenete van, ülj le és hallgass meg, és 8 órát beszélnek. Tudom. Megtehetné? Nem teszi. Neked kell választanod. Mi a munkaprogram a kereszténységben? Hallgasd Krisztust. Hallgasd az Urat. Hallgasd a Bibliából, hallgasd prédikációkból, hallgasd könyvekből, hallgasd az imádban és az elmélkedésedben. Csendben ülsz, mindig beszélsz magadhoz. Beszéld ezeket a szavakat. Beszéld ezeket a gondolatokat. Jó, nem egy ilyen vallásos, ostoba módon, hogy mi atyánk ki vagy a mennyekben, és akkor mantrázod a mi atyánkot, hanem a szelleme a dolognak. Isten velem van. Ez Róma 8.31. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Ez egy ilyen költői kérdés. Tehát Isten velünk van, és ha velünk van, ki lehet ellenünk? Mit jelent ezen elmélkedni egész nap? Megkapod a gázszámládat. Okay. Ránézel, és a következő, amire emlékszel, az, hogy valaki pofozgat. És aztán azt mondod, hogy végem van. Ennyi. Ez volt az utolsó csepp a pohárban, a gázszámla. Úgy értem, le fogják kapcsolni a gázt. Ezt nem tudjuk kifizetni. Ennyi, süllyedünk. Isten is elhagyott. Miért engedi, hogy ilyen gázszámla jöjjön? A férjem, a feleségem tehet róla, mert nem dolgozik eleget. És jön a... Megyek, iszom egyet. Nem lehet már más csinálni. Ebből a kis pénzből, ami maradt, iszom egyet. És ehhez mondhatod azt, hogy nem, én az Úr törvényén elmélkedem éjjel és nappal. Ha Isten velem, kicsoda lehet ellenem? A gázművek ellenem lehet, ha Isten velem van? Nem jó a gondolat. Ugye, ha azt mondom, hogy a gázművek le tud engem tiporni, akkor azt mondom, hogy Isten hazudik. Mert ha Isten velem van, kicsoda lehet ellenem? Nem tudom, hogy mit csinál, és hogy lesz ez a javamra. Csinálhatja szabadon, de hogy a javamra lesz, az biztos, az van egy pár versről előtte, 28-ban. Mert minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Ez a gázszámla is a javamra van? Ha minden, akkor a gázszámla is. Úgyhogy mit csinálsz éppen? Az Úr törvényén elmélkedsz. Éjjel és nappal. Nem egy fanatikus módon, hanem egy valós módon. Oké, hogyha ha megjön a gázszámla 180 ezer forint, és te milliárdos vagy, ugye te annyi pénzed van, hogy több pénzt keresel annyi idő alatt, ameddig lehajol 100 ezer forintért, mint 100 ezer forint. Úgyhogy nem érdemes lehajolnod érte. Jó? Tehát ha rengeteg pénzed van, ez jó képlet, nem? Tehát gondolj bele, többet keresel, ha nem hajolsz le érte, hanem mész a dolgod után, mint hogyha lehajolnál érte. Jó, nyilván le kell érte hajolni, már csak az illem miatt is, de gondolj bele, ha pragmatikusan számolnád. Ugye, nem tudom, tudjátok-e, hogy egy helikopternek mennyi a repülőóra díja? Az utolsó adat, amit tudok, az 100 ezer forint. Tehát ha van egy helikoptered, fölszállsz vele, repülsz vele egy órát, azaz lerepülsz vele mondjuk Szegedre, az 100 ezer forintba került. 100 ezer forintba került. Azt hiszem most már több. Hogy? Ugye, de ki az a marha, aki helikopterrel jár? Most komolyan, tehát ki az az eszement hülye, aki 100 ezer forintért közlekedik egy órát? Az, aki egy óra alatt 1 milliót keres, és aki rengeteget spórol azzal, hogy egy órával hamarabb ér oda. Oké? Na, ha ennyi pénzed van, akkor sokot kapsz-e a 180 ezer forintos gázszámlától? Mondjátok, sokot magas a 180-as gázszámla? De magas, csak nem neked. Miért? Miért ugyanaz a gázszámla? Mi a különbség? Mondd a különbséget. Mások az erőforrásaid. Ugye te más a hited. A hited az, hogy megvan minden erőforrásom arra, hogy ezt a problémát átlépjem. Most figyelj, sok pénz az nagyobb erő, mint a mindenható Isten. Hát a mi hitünk szerint igen. De a valóságban, ugye erről szól, ezt jelenti a hitnek az építése. Mit gondolsz arról, amikor Isten azt mondja, hogy ha én veled vagyok, kicsoda lehet ellened? És nem azt gondoljuk, ugye te jobban örülnénk sok pénznek, mint Istennek. Ugye te hamarabb megnyugtatna minket, mint az, hogy Isten velünk van. De ez nem a valóságról szól, hanem a hitünkről. Hogy nem erre lettünk kondicionálva, hogy kiskorunk óta nem ezt táplálták belénk, hanem azt, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít. Hogyha pénzed van, akkor megvan mindened. Hogyha, és így tovább. Tehát megvannak a koncepcióink az életről, amik tönkre tesznek, és Isten megpróbálja őket szép lassan átírni. Mennyi időt adsz neki arra, hogy ezt megtegye? Gondolj bele, hogyha megértenéd, hogy Isten személyes jelenléte és ígéretei végtelenül többet érnek, mint hogyha annyi pénzt keresnél, hogy helikopterrel járhatnál. Az nagyon sok pénz, ugye? Akkor az óradíjad legalább 110 ezer forint kell, hogy legyen, hogy megérje. Jó? És ha megértenéd, hogy az, hogy Isten veled van, az ennek százszoros, ezerszeres garanciája és ereje. Csak épp nem te osztod a lapokat. Épp nem a te zsebedben van a pénz. De az életed biztonsága, az életed stabilitása nagyobb, mint hogyha ilyen vagyonnal élnél. Mekkora szabadságot jelentene neked? Milyen életminőségváltozást jelentene neked, ha ilyen őszinte meggyőződéssel élnél? Nagyon fontos az őszinte meggyőződés. Az, hogy mit mutatsz képként, mi a képmutatásod, azt pont a hajadra kenheted. Az őszinte meggyőződésed, a szíved legmélyén lévő meggyőződésed, ha ez lenne. Mit változna az életed? Úgy értem, szabad lennél. Ezt érted? Ugye te azonnal, instant módon szabad lennél. Kilépnél innen az utcára, és azt mondanád, szabad vagyok. Hogy értem, ha Isten velem, senki nem lehet ellenem. Nem tudom, hogy az események mit fognak hozni. Tehát lehet, hogy izgalmas lesz. Lehet, hogy leszerelik a gázórát. Ugye te lehet, hogy történnek dolgok, amik váratlanok. De ezek mind a javamra vannak. Ugye te egy végtelen Isten szervezi a háttérben, mit zavar engem, hogy nem úgy alakul, ahogy a konvenciók előírják. Hogy értem, Isten velem van. Nem tudtad? Hogy értem, mit aggódsz? Normális vagy? Isten, aki az eget és a földet teremtette, aki értem meghalt, akinek én vagyok a szemefénye, velem van. A baj, hogy nem hiszem. Ne gondoljátok, hogy én így élek? Én se hiszem. megkapom a gázszámlát, és a következő, amire emlékszem, az az, hogy a feleségem ütögeti az arcomat. Jó? De nem vagyok magamnál, úgy értem, sötétségben élek, vakságban, aki megfeledkeztem róla, hogy mit jelentenek azok az ígéretek, amiket Isten adott nekem. A világ jó munkát végzett. Ismerjük el, a világ jó munkát végzett. Bezárt minket. Rátette a bilincset a kezemre, a nyakamra, a lábamra. És sokszor én szólok rá arra, aki le akarja venni rólam. Mert annyira megszoktam már, hogy én ezzel élek, hogy ezzel is akarok élni. Sötétség. Sötétség. Ezt mondja Máté 6, azt hiszem, hogy ha benned élő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Úgy értem, hogy ha az én hitem az életről egy hazugság, mennyire vagyok bajban? Hogyha az, amit teljes szívvel képviselek és védek, egy hazugság, mennyire vagyok bajban? Mennyi időt adsz Istennek, hogy ezt kitisztítsa? Mennyi időt adsz neki, hogy meggyógyítson? Mennyit engeded beszélni? Meddig hallgatod a szerető szavakat? Meddig hallgatod a bátorítást? Mennyi esélyt adsz neki? Ez a kérdésem. Hogy szóljon hozzád. Hogy elmondja, hogy szabad vagy. Hogy szeretve vagy. Hogy a bilincsek már nincsenek rajtad. Csak úgy emlékszel rá. Rajtad voltak, mint a kis elefánt, ismeritek. Amikor pici oda kötik egy bothoz, amit leszúrtak a földbe, és megszokja, hogy nem tud elmenni. Ha a kötél ott van a lábán, akkor nem tud elmenni, mert kis elefántként azt a leszúrt botot se tudta elhúzni. És mire felnő, ez a program olyan mélyen beleivódik, hogy csak rá kell tenni egy kötelet a lábára, és ledobni mellé, és az elefánt nem megy sehova. Mi nem megyünk már sehova. És Isten jön, és azt mondja, hogy szabad vagy. Menj, repülj, élj, kérlek, gondolj új gondolatokat. Harcolj a régiek ellen. Gondolj új gondolatokat. Harcolj a régiek ellen. A régi gondolatok erődítmények a fejedben. És erről beszéltünk Orfűn. És azt gondolom, hogy erről kell most is beszélnünk egy picit. Azt mondja itt az Efezusiakhoz írt levél, hogy jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. És ugye megint miről beszél? Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Erkölcsileg tisztán. Mindig mindent, ugye te helyesen cselekedve. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy ne esztelenül, ugye te ne dobd el az agyadat, ne menj vissza a sötétségbe. Ugye te a világ mondta azt, hogy ne gondolkozz. A világ mondta azt, hogy kereszténynek lenni bambasságot jelent. Ő azt mondja, hogy bölcsen élj, úgy értem bölcsen. Olyan emberként, aki ismeri a tényeket, és azokat helyesen tudja összerakni, és helyes következtetéseket von le, és helyes döntésekkel él. Bölcsen. És a többit bízd rám, mondja Isten. Élj Isten minden igéjével, élj Krisztus szavával, engedd, hogy a benned lévő meggyőződés ezekkel a szavakkal, ezekkel a megszabadító szavakkal éljen, és a többi az Isten dolga, gyümölcs lesz. Hogy történt, hogy megbocsájtottam? Hogy történt, hogy nem ájultam el a gázszámlára? Hogy történt, hogy még nem adtam föl? Isten csinálta. Isten csinálta. Nem tudom, hogy történt. Nem én csináltam. Én csak nem futottam el. Próbáltam, de nem volt hova. Csak maradtam, és hallgattam, és gondolkoztam rajta. És elhittem, megpróbáltam elhinni. Azt mondtam, hogy én tévedek, neked igazad van. Én tévedek, neked igazad van. Én tévedek, neked Isten igazad van. És fegyelmeztem a gondolataimat, amikor jött a negatív spirál, hogy mindennek vége. Én egy senki vagyok, minden rossz. Kéne inni egyet? Akkor azt mondtam, hogy állj! Állj! Az én Uram nem ezt mondta. ehhez a gondolat egy hazugság. Ehelyett az igazságot fogom gondolni. Ha Isten velem, kicsoda ellenem. Ha Isten velem, kicsoda ellenem. És csak nem élek esztelenül. Nem növök bele a világba, mint a dudva. Hanem bölcsen. És hogyha korintusiakhoz írt levélhez lapozunk, akkor ennek ott van a legtisztább leírása, a legpontosabb definíciója. 2 Korintus 10, és ezzel befejezzük. 2 Korintus 10. Oké, 3. vers. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Testben élsz? Itt vagy ebben a világban? A lelked a porhoz tapad? Ha a lelked a porhoz tapad, a por az anyagi világ képe. Annak a világnak, amihez te hozzá vagy kötve. Úgy értem, hozzá vagy kötve az anyagi világhoz? Hozzá vagy kötve? Mikor érezted utoljára, hogy éhes vagy? Most. Na, az a por. Hozzá vagy kötve. Úgy értem, a pocakod üvölt, éhes vagyok, adj valamit enni, megőrülök, adj valamit enni. Ha nem adsz valamit enni, nem tudom, mit csinálok. Hozzá vagy kötve a testhez, a porvilághoz. Mikor fásztál utoljára? Mi modern emberek ritkán fázunk, de ha megkérdezel egy csoró hajléktalant, ő el tudja neked mondani, hogy mikor fázott utoljára úgy, hogy inkább meghalni kívánt volna, mint hogy ezt tovább átélje. Oké? Hozzá vagyunk kötve egy anyagi világhoz. Mikor estél el utoljára? Botlottál meg, és ütötted be az orrodat. Mi felnőttek ritkán esünk el. De emlékszel, hogy a gravitáció milyen kegyetlenül oda rántott? Puff! És már folyt is a vér. Ugye te egy kis, nagyon kis gyenge valami vagy. Ugye te mikor éreztél utoljára félelmet, aggodalmat? Ugye te testben élünk? Oké, mikor gondoltál utoljára arra, hogy nem kell tenned azért, hogy egy következmény létrejöjjön? Tehát például éhes voltál, és azt gondoltad, hogy ki se kell menned a hűtőig, hogy hozz valami kaját, mert az majd jön magától. Ugye egy anyagi világban élünk, ahol tetteken keresztül valósul meg valami, egy szükséget tetteken keresztül teljesül. Dolgoznod kell, feleségként fenn kell tartanod a háztartást, ha élelmet akarsz, el kell menned vásárolni, és gyakorlatilag hozzá vagyunk kötve egy anyagi világhoz. És olyan könnyű elhinni, hogy a harcunk is ezen a szinten zajlik. De ez a vers azt mondja, hogy az igazi harcunk, az igazi hadakozásunk, az, amin múlik, hogy az életed fölfelé vagy lefelé megy, az nem test szerint történik. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. És itt jön a magyarázat. A hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek. Nem az, amit csinálsz. Nem te vagy az. Hanem erősek az Isten kezében. Ez már bonyolult. Oké, tehát rendben van. Az előbb arról beszéltél, hogy nem tettek, hanem gondolatok. Oké, tehát te helyesen gondolkozol, és Isten megcsinálja. És most ugyanez jön elő, hogy a fegyvereink erősek Isten kezében. Úgyhogy te jól gondolkozol, és amit jól gondolsz, azt Isten keze hajtja végre. Ez jól hangzik? Van egy ígéret. Keressétek először Isten országát és igazságát, és... minden egyéb ráadásban megadatik néktek. Máté 6.33. Keresd először... 6.33? Máté 6.33. Keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb hogyan adatik meg ráadásban? Úgy, hogy Isten azt mondja, hogy én szponzorállak. Te csak keresd az én országomat, keresd az én törvényemet, keresd engem, és én dolgozom a te dolgaidért. Te keresel engem, én szponzorállak téged. Te keresel engem, és én megáldlak a munkahelyeden, megáldlak a családodban, megáldlak mindenütt. Én megadok neked minden egyebet, anélkül, hogy a kis ujjadat mozdítanád ráadásban. Jó, lesz benne részed, mert akarom, hogy részed legyen. A munkahelyedre el fogsz menni, de én adok majd örömet. Elő fognak léptetni, de én tettem a főnököt szívére, hogy előléptessenek. Én foglak szponzorálni. A fegyvereink erősek, de nem a mi kezünkben, hanem Isten kezében. Isten cselekszik. Mit teszek én? Hiszek vagy nem? Megengedem neki, hogy cselekedjen vagy nem? És erről ír ezután. Ugyanaz a gondolat, amiről az előbb beszéltünk, csak máshonnan. Isten kezében, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására. Milyen erődítményekről beszél? Milyen erődítményeket kell lerombolni? A szomszédot, az egy erődítmény. A főnökömet, az egy erődítmény. Nem, nem erről beszél. Nem erről beszél. Olyan erődítményekről beszél, amelyek a te fejedben vannak. Gondolatminták, meggyőződések, rögeszmék, gondolatok a te fejedben az életről, rólad, Istenről, a feleségedről, a férjedről. Gondolatok, rögeszmék, erődítmények a te fejedben. És Isten ezeket fogja lerombolni. A fegyverek erősek az ő kezében, hogy azokat a gondolatokat, amik a te életedet megrabolhassák, elvegye tőled. Ha megengeded neki. Ezt mondja. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek. Ebben a mondatban nagyon sok van. Figyeljetek! Van benne legalább 3 olyan kategória, amit ha meglátsz, azt mondod, hogy wow, ezt így sose láttam. Figyelj! Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek. Kezdjük a végén. Valaki felemelte. Nem azt mondta, hogy amit te Isten ismeretével szemben emeltél föl, hanem amit Isten ismeretével szemben emeltek föl. Kik? Kik emeltek föl egy erődítményt, egy magaslatot, egy okoskodást Isten ismeretével szemben? Kik csinálták ezt? Azok, akiktől a sötétség jön. Azok, akik el akartak hitetni. Azok, akik szeretnék, hogy a rendszer engedelmes tagja maradj. Ennek a világnak az ura, aki egy zseni, egy manipulátor, egy kommunikáló, egy fickó, aki egy óriási sereggel, 200-as IQ-s bodybuilderekkel a háta mögött, figyeli az emberiséget 6000 éve, és kukkol, tesztel, kipróbál, rájön, hogy mire reagálsz jól, mire rosszul, és azt mondja, hogy fogom ezeket a porlényeket, valószínűleg nem ezt mondaná, hogy fogom ezeket a kis porlényeket az én igám aláhajtani? Mit kell neki mondjak? Mit kell, hogy elhitessek vele? Hogy nem csak, hogy bejöjjön a csapdámba, hanem aztán, hogy ő legyen az én képviselőm ebben a világban. Hogy ne csak átmenjen rajta, amit én a szájába teszek, hanem már ő önmaga képviselje azt, amire felkészítettem. Milyen erődítményt kéne kiépítenem benne? Mit kéne elhitetnem vele? Hogy aztán ő legyen az, aki karddal a kezében védelmezi a hazugságot. Az ellenség tette. És a kép rémisztő, a kép egy katonai kép, erődítmények, Isten ismeretével szemben. Úgy értem, Isten jön a seregével megszabadítani. Úgy értem, kedves zászlók lebegnek a levegőben, és a szél viszi őket, fényes páncélok, csillogó hajak, és jönnek, hogy megszabadítsanak, és mi ülünk a várban. És nem mint foglyok, hanem mint várvédők. Mi védjük azt az emelvényt, amit Isten ismeretével szemben építettek. Gyere csak! És jön a megszabadító igazság, amely azt mondja, hogy bűnös vagy. És én azt mondom, nem vagyok! Úgy értem, nincs benned semmi jó! Hogy mered ezt mondani? És én vagyok a várvédő. A hazugság várának a védője, mert egy zseniális tervben beleédesgettek ebbe a hazugságba, részemmé tették, és én tartom fenn. Szuper. Hogy értem, szuper. Isten elmondja az igazságot, és mi visszautasítjuk. Persze jó keresztényként nem. Tudjuk, hogy a teljes romlottság tana a hasznunkra van, de úgy utáljuk. Úgy értem, amikor ezt mondja, úgy értem, kimennék legszívesebben. Az önértékelésemet teljesen lerombolja. Nem rombolom le, hanem most építem fel. Mert te nem annyi vagy, amennyit a világ hazudott neked rólad, hanem ezerszer több. De amíg ragaszkodsz a hazugsághoz, az ezerszer többet legfeljebb puskával fogadod. Én nem így gondolom. Te neked, ne szóljál bele, hogy én mit gondoljak. Nem ez a reakciónk? A büszke énünknek a reakciója? Úgy értem, elrontottad. Vagy szabad vagy, szaladj! Dehogy is vagyok szabad! 10-szer próbáltam kimenni, 10-szer nem sikerült. Itt van a lábamon a kötél, hogy mehetnék bárhova? De az egy hazugság, szabad vagy. Várvédők vagyunk. De vannak fegyverek Isten kezében, amelyek erősek. És ezekkel rombolunk le minden magaslatot. És itt jön a következő, hogy figyelj, a magaslatot, azt nem csak úgy építették, hanem Isten ismeretével szemben. Úgy értem, a hazugságoknak, a koncepcióknak, a rögeszméknek, a paranoiás elképzeléseknek egy olyan rendszerét építették ki a fejedben, amelyeknek egy jó része szándékosan Isten ismerete ellen megy. Ismerem Istent, és közben ott van 10 másik gondolat, amely azt mondja, hogy dehogy is ismered. Bízom benne, dehogy is bízhatsz benne. Úgy értem, szabad vagyok, dehogy is vagy szabad, és ott vannak azok az erődítmények, amelyek arra lettek kitalálva, hogy elfojtsák azt a hitet, amit Isten épít benned. És nem mi romboljuk le ezeket az erődítményeket, Isten teszi. Mi csak választunk. Ő vagy valami más. Ő vagy valami más. Hányan vagytok nagyok, hányan vagytok nagyra a tanotokkal, a hitetekkel? Hányan érzitek úgy, hogy tisztább hited van, mint egy másiknak? Tudod mit? Kit érdekel? Az egyetlen kérdés, amit föl kell tenned, hogy az, amit épp gondolsz, az összhangban van-e a Biblia valamely versével, vagy nincs. Vagy Isten gondolatait gondolod, vagy valami mást. És hogy az a más micsoda, senkit nem érdekel. Az része a sötétségnek. Jó, és most ne azt gondold, hogy jaj, akkor egész nap mi atyánkban gondolkozom. Nem. Isten a világról alkotott képet, egy meggyőződésrendszert ad, és amit te gondolsz, összhangban kell, hogy legyen vele. Úgy értem, a gázszámla kinyír. A gázszámla volt az utolsó tördöfés. Végem van. Úgy értem, rituális öngyilkosságot követek el. Igazam van? Összhangban van ez a Bibliának akár csak egy versével is? Mondd, melyikkel van összhangban? Hol mondta Isten, hogy véged van, ha megjön a gázszámla? Én inkább olyanokat olvasok, hogy egy országgal szemben felvonul egy sereg. Egy olyan sereg, amely a fél világot kinyírta már. A király Istenhez kiált, és a sereg elvonul. Nem a gázszámla nem bír veled, hanem az egész világ nem bír veled. Hallottátok Pásztor Csaba üzenetét legutóbb? Isten erős a világ királyai, világ urai felett, és Isten erős az életed részletei felett. Hallgass meg az üzenetet, zseniális. Zseniális. Miben hiszel? Ha, idehoztad ezt az ellenséget, hogy megölj, Isten, ki akarsz nyírni, idehoztál egy sereget. Sokunknak ez a hite. Nem azt mondjuk, hogy Istenem, jött egy ellenség, te szeretsz, te velünk vagy, ments meg, nincs más reményünk. Hanem legtöbbször megvádoljuk Istent, mert nem úgy ugrott elsőre, hogy mi szerettük volna. Miben hiszel? Sötétség, világosság, erődítmények Isten ismeretével szemben, amelyek föl lettek emelve, gondolatok, amiket olyan régen gondolunk, hogy az ingerre, amely jön, azonnal végigfut a teljes gondolatminta. Nem is kell végig gondolni, már végig gondoltuk 100-szor, jön az inger, a baj, és azonnal Isten tehet róla. És ott a vád. Ami pont az ellenkezője a bizalomnak, amivel fordulnom kéne hozzá. És a fegyverek Isten kezében erősek ezeknek a lerombolására. Ezt mondja, és foggyulejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ez ugyanaz, amiről az előbb beszéltünk. Pásztor Scheller, mennyit pihensz a szellemiségből? Ugye te mikor lazítasz egy kicsit? Mikor élsz egy kicsit ezután a nagy vallásosság után? És nem érti a kérdést. Akkor, amikor te pihensz a lélegzésből, akkor pihenek én is a szellemiségből. Amikor te egy hétre elmész levegő nélküli pihenésre, akkor megyek el én egy hétre Isten nélküli pihenésre. Nem tudom, miről beszélsz. Az élet Krisztus. Az egyetlen hely, ahol szabad vagyok és maradok, az az, ahol az Istenem előtt állok és vele gondolkozom. Máshol bilincsek várnak. Máshol csak én vagyok. És én semmi vagyok. Minden gondolatot foggyul ejtek. Mindegyiket, amikor csak magamnál vagyok, megpróbálom elkapni. Mivel van ez összhangban? Honnan jön ez a gondolat? Hova visz? Mi inspirálta ezt a gondolatot? Mert ha erre nincs válaszom, akkor inkább nem gondolom. Akkor inkább nem gondolom. Akkor inkább legyen csend a fejemben. Hallgass! Ha nincs passzusod, ha nincs útleveled, ha nincs igazolványod, hogy melyik királyságból jöttél, akkor inkább hallgass. De ha van, ha azt tudod mondani, hogy igen, ezt azért gondolom, mert minden a javára van annak, aki az Istent szereti, akkor mondd tovább, akkor ezen akarok gondolkozni, ami igaz, ami tiszta, ami jó, azon gondolkozom, és minden máson nem. Mert a hit hallásból van, az erődítmények hallásból épülnek, vagy hallásból rombolódnak le, és a fegyverek Isten kezében vannak. Neked egy kicsi igened elszabadít egy birodalmat, egy kicsi igened behoz egy sereget, egy kicsi igened, hiszek Uram, és a mindenható Isten a maga erejével cselekszik. De én mit mondok? Nem, nem, nem! A gyerekeim hallgattak egy mesét, úgy értem, nem akarok, nem akarok, ez a címe, hallgassátok meg, fönn van az interneten, aranyos egyébként, nem akarok felöltözni, nem akarok megreggelizni, kisgyerekekről szól, nem akarok, nem, 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 és lázadnak, és az egész ház egyszerre kiabálok, nem akarok, nem akarok, nem, 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 na ezt mondjuk mi is felnőttként. Isten azt mondja, bízz bennem, nem akarok, nem akarok, nem, nem, nem. Hát legyen a te hited szerint. Hosszú még az út, Sanyi. Én szerettem volna, ha rövidebb lenne. Szerettelek volna megkímélni. Egy csomó mindent. De nem lehet. Mert nem bízol. A magad feje után jársz. Nem velem gondolkozol. Velem vagy. Én is veled szeretlek. De az erődítmények magasak. És véded őket. Elviszlek egy sétára, ahol ezeket az erődítményeket leromboljuk. Azt mondja, hogy azt, akit szeretek, nem tudom, hogy pontosan hogy van a vers, Isten kiviszi a pusztába, hogy ott a szívére beszéljen. Kiviszi a pusztába, mert a pusztában figyelünk rá. Ott az erődítmények hangja elcsendesedik, olyan értelmetlenné válik, olyan erőtlenné válik az ellenkezés, az okoskodás. És a csendben halljuk Istent, és új emberként jövünk vissza, új emberként. Jövünk vissza. Minden gondolatot foggyul ejtünk, mindegyiket. Amelyiket nem ejtem foggyul, az fog megölni. Amikor az izraeliták bevonultak az ígéret földjére, és ott voltak a kánaáni népek, igaz? A kánaáni népek, mindet meg kellett ölni. Hogy értem mindet? Miért? Mert eljött az idejük, Isten megítélte őket, azok gonosz emberek voltak, a gyerekeiket feláldozták a démonaiknak, elevenen megnyúzták egymást, azok gonosz emberek voltak, lejárt az idejük. Isten azt mondta, hogy megszabadítom a világot ettől a gonoszságtól, és ti izraeliek lesztek azok, akik ezt végrehajtjátok, mindet megölitek, mindet, mert amelyiket életben hagyjátok, gyereket, asszonyt, férfit, az lesz a ti ellenségetek. Ha életben hagyjátok, felnő, és örökkön-örökké gyűlölni fog. Soha nem áll melléd, sosem szabadulsz tőle, csak ha megölöd. Ugyanez a helyzet a mentális tisztaságunkkal, a hazugságnak mennie kell. Nincs egy édes hazugság, amit tarthatok, mert az fog megölni. Minden gondolatot foggyul ejtünk a Krisztus iránti engedelmességnek. Mi a Krisztus iránti engedelmesség? Az, ami hallásból jött, a hit, ami hallásból jött, és a hallás Krisztus beszéde által. A Biblia szól, a Biblia tényleg szól, a könyvek igazak, a pásztor igazat mondott, és emlékszem rá, és ezekhez a gondolatokhoz igazítok minden más gondolatot, hisz ez a valóság, ez az igazság, ez az, ami tényleg van, a többi az egy kitaláció, az egy fikció, az egy manipulatív céllal elültetett ismeret, amely Isten ismeretével szemben emeltetett sötétség, abban akarsz élni? Tudom, hogy abban akarsz élni, mert olyan régen gondolod, hogy azt hiszed, hogy az az igazság. És te vagy a dörzsölt, hogy ellenállsz. Sötétség, így hívják. Isten azt mondja, hogy ejts fogjul minden gondolatot. a Krisztus iránti engedelmességre. Sőt, tovább megy. És készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek. Azaz, onnantól új parancsnoka van a várnak. Új parancsnoka van a várnak. Krisztus, az igazság. És amikor jön egy ellenség, jön egy gondolat, amely azt mondja, hogy te lúzer, te semmire kellő, sose viszed semmire, ugye te még a gázszámládat se tudod kifizetni, akkor azt mondod, katonák kifelé, vágjátok le a fejét. Már gurul is a feje. Minden engedetlenséget, minden Isten ismeretével szemben felemelkedő gondolatot, gyors ítélet végez ki. Ez nem úgy néz ki, hogy pökhendi meg arrogáns vagy az emberekkel magad körül. Nem. Isten igazsága nagyon kedves, nagyon szelíd, nagyon lágy. Ott jön egy nem hívő ember, és elkezd hülyeségeket beszélni Istenről. Mit csinálsz? Levágod a fejét? Dehogy is. Nagyon szereted. És annak a gondolatnak vágod le a fejét, hogy megítéld őt. Majdnem megítéltem. Hisz ő csak ott van, ahol én is voltam. Szeretnem kell. Krisztus arcát kell, hogy mutassam neki. Oda kell tartanom a másik arcomat is, a szeretet miatt. És a hazugság az volt, hogy ítéld meg, és annak már hullik is a feje, és szolgálsz a felé az ember felé, és a barátja vagy. És többet kapott tőled, mint bárki mástól eddig életében. Jól vigyázzatok. Tehát hogyan éltek? Ne esztelenül, hanem bölcsen. Amen. Amen. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy áld meg ezt az üzenetet a szívünkben. Add, hogy ez egy a szívünk mélyéről egyszerűen megélhető valóság legyen. Hogy csak egyszerűen veled kell gondolkoznunk. És azonnal, úgy értem, próbaidő nélkül szabadok vagyunk. Úgy értem, az a pillanat, amikor hiszek neked, az a pillanat, ahol a bilincsek lehullanak, azonnal szabad vagyok. Az a pillanat, amikor a kereszthez megyek, és kész vagyok elengedni az életemet, az a pillanat, ahol azonnal megkapom a tiédet, és szabad vagyok. Instant, azonnali szabadulás a hívőnek, a hívő hívőnek, az igen és ámennek, az én tévedek és neked igazad vannak. Add nekünk ezt a hitet, Urunk. Add nekünk ezt a hitet. Hadd legyen ez a meggyőződés a szívünkben, hogy te velünk vagy. Hadd legyen a legmélyebb ismeretünk ez. Hadd legyen a legvégső vonatkoztatási rendszerünk ez, hogy Isten velünk van. Isten velünk van. Kicsoda lehet ellenünk. És hogyha nem vagy benne biztos, hogy már békét kötöttél Istennel, akkor kérlek, tedd meg most egy nagyon könnyű, egyszerű első lépés. Ő mindent ajándékba ad neked. Neked csak el kell hinned, hogy így tett. 2000 éve Krisztus itt volt a földön, leélt egy tökéletes életet, és meghalt helyetted, hogy neked soha ne kelljen meghalnod. Kifizette az adósságaidat, hogy neked többé ne kelljen fizetned. Csak fogadd el, amit tett érted. Igent kell mondanod neki. Azt kell mondanod, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Bocsásd meg a bűneimet. És vezess engem erre a bölcsességre. Az esztelenség helyett az eszességre. Rombold le az erősségeket a fejemben, az erődítményeket, és ejts fogjul minden gondolatot az igazság, a valóság iránti engedelmességre. A te nevedben imádkoztunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké, ez volt az üzenet.
Ha tetszett ez az üzenet,
ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Adod a valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!